Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Jó így mondani a köszöntést, hogy látom is a köszöntötteket. Felemás volt a helyzet az elmúlt fél évben, a testvérek láthattak engem, én viszont nem. És már ez egy különös, régi és megújuló élmény. Legyen áldás a napunkon, ezt kívánom benne a délelőtti Isten tiszteleten, amin együtt lehetünk. Két helyről szeretnék igét olvasni, két egymáshoz közeli helyről, János evangéliumának a 13. és 17. fejezetében találjuk ezeket. Az egyik Jézusnak az úrvacsorán elmondott gondolataiban, a másik pedig a főpap imájában található, mondom az igehelyet. János 13:34-től és a 17. rész 20. versétől. Fennállva hallgassuk meg, hallgassák a testvérek, ahogy olvasom. Tehát János 13:34-től. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. 17. fejezethez lapozva, és a 20. verstől olvasva ezt látjuk. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Ámen. Kedves testvérek, két fogalom hadd legyen a gondolatok elején, bizonyíték és bizonyítás. Két formában szoktuk ezt használni, vagy találkozni vele. A tudomány is használja, amikor egy-egy tételt, egy-egy szabályt, törvényt, akár új ismeretet alá akar támasztani. Bizonyítás. Levezetik egyenletekkel, sok kísérlettel, és bebizonyítják, hogy a feltételezés az helytáll. De a jog is használja a bizonyíték kifejezést, amikor egy eseményt, ami megtörtént, személyek jelenlétét meg akarják magyarázni és bizonyítani, hogy tényleg részt vettek, ott voltak. Azért kezdem ezzel, mert egy kérdés fogalmazódott meg bennem. Most, amikor ugye májusban egy sorozatot viszek végig, ami azt célozza, hogy a gyülekezet újraindul. Mi a bizonyítéka Jézus Krisztus személyének, Jézus Krisztus földre jövetelének, Jézus Krisztus váltság halálának, feltámadásának? Mi a bizonyítéka annak, hogy ő a mennyből érkezett, feláldozta magát, elvégezte az értünk vállalt küldetését, és tényleg győzött? Mi a bizonyítéka annak, hogy mi az ő követői lehetünk? Mi a bizonyítéka, hogy nem magunktól kitalált közösséget alkottunk, hanem Krisztus elhívott tanítványai vagyunk? Hát ezek az igék felelnek erre, amiket felolvastunk, és amit szeretnék ebből tolmácsolni, hogy mi vagyunk a bizonyíték. Mi magunk vagyunk a bizonyíték, bizonyos feltételekkel együtt, hogy Jézus Krisztus jött az atyától, Jézus Krisztus megváltott és elhívott bennünket. Mondhatnánk azt is, hogy Jézus szeretne továbbra is tudatni valamit a világgal. Ugye az ő földre érkezésének egy nagyon összetett célja volt, de azt lehet talán mondani tömörítve, hogy ő az atyát akarta bemutatni. A teremtő, gondviselő, megtartó, szerető Istent akarta az emberek elé tárni, ezért is mondta egyszer, hogy aki látott engem, látta az atyát. Keresték Istent, kérték, és a tanítványok, mutasd meg nekünk, és Jézus így felelt, ha láttál engem, ha ismersz engem, akkor már az atyát is ismered. És miután ő elment, illetve mielőtt elment, a mennybe menetele előtt, visszatért felhívta a figyelmet arra, hogy tanúskodniuk kell. Tanúim lesztek, amiután eljöv a Szentlélek rátok. Tulajdonképpen a 11 apostolra és az ő bizonyságtételükre megtérő közösségre bízta, hogy tanúskodjanak. Azt a feladatot, amit ő elkezdett, mármint az Isten bemutatását, az egyház végezheti. Ők, akik tudtak valamit, akik megismertek valamit, akik tapasztaltak valamit. János és Péter meg is fogalmazza ezt, hogy mi láttuk, mi hallottuk, mi tapintottuk, mi tapasztaltuk Jézus Krisztus személyét, és erről teszünk bizonyságot. Akik ezeket átélték, azoknak feladatuk, hogy bemutassák Jézus Krisztust. És hát itt vagyunk mi, akik ugyanezt kell, hogy tovább vigyük. Fontos kérdés, hogy tényleg ismerjük-e Jézust. Ismered-e már Jézust? Tapasztaltad-e már az ő szeretetét, kegyelmét, a megváltást? Személyesen átélted-e már? Mert ez kell ahhoz, hogy tanúk legyünk. Meg lehet tanulni nagyon sok mindent Jézus Krisztusról, de a hiteles, eredményes tanúskodásnak ez a feltétele. Átélni Jézus Krisztus megváltását. Mondtam, hogy sokrétű a Jézus küldetése és célja a földi szolgálatában. Ez a mai két ige egy kicsit leszűkíti nekünk ezt a sokrétűséget. Az egyik, bizonyítani kell, hogy mi tanítványok vagyunk. Tehát Jézus egyfajta tanítvány elhívó megváltó is lett. A másik pedig, bizonyítani kell, hogy ő az atyától jött. Istentől küldött megváltó. Fel is tehetjük a kérdést. Mi kell részünkről, hogy a világ megtudja, hogy mi a Jézus tanítványai vagyunk? Minek kell teljesülni az életünkben, hogy mindenki, az egész világ értesüljön arról, hogy Jézus az atyától érkezett? Mondom a rövid választ, és aztán majd bontom. Azt mondja Jézus Krisztus, arról fogják megtudni, hogy tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. A mi közöttünk élő, tapasztalható szeretet a bizonyíték, hogy tanítványai vagyunk. Nem az, hogy mennyit tanulunk, tanultunk, mit tudunk visszamondani. Ezek úgymond feltételek vagy eszközök, de nem ezen keresztül teljesül, hanem az, hogy szeretjük egymást. Mi bizonyítja azt, hogy Jézus az atyától jött, mi ezt bizonyíthatjuk? Igen, az egységgel. Egyek vagyunk ő benne, az egység lesz a bizonyíték a Jézus mennyei származásának és mennyből fakadó küldetésének. Újraindulunk, hála Istennek. És gondolkodhatunk arról, hogy mi a feladatunk, mi a célunk, mi a gyülekezet létezésének a célja lehet, hogy sokan ezt már többször átgondolták, és most újra megtehetjük. Én azt mondom és hangsúlyozom, hogy Jézus azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket, és megmentse őket, és kihívja, elhívja őket a kárhozatból az életre. Ezt kell nekünk is teljesíteni. Ez a mi gyülekezetünknek is az egyik részküldetése. Elmenni, megkeresni, elérni az elveszetteket, és hívni őket a tanítványi szerepre. De van egy másik is, hogy akik már tanítványok, akik már a gyülekezet tagjai, azok épüljenek, növekedjenek, tanuljanak, fejlődjenek. És ezt is a gyülekezet hivatott betölteni. Így is össze lehetne foglalni, legalábbis most alkottam egy ilyen mondatot magamnak, a gyülekezet célja a szolgálat és a szolgálatra való felkészülés. És ez egy folyamatos váltásban működik. Egy-egy Isten tisztelet a felkészülés lehetősége, a hétköznapok pedig maga a szolgálat lehetősége, és ezek egymást váltják az életünkben, nem mintha egy hétköznap nem lehetne nagyon sok mindent tanulni, értékelni az életünkben, amiből fejlődünk a szolgálatra nézve, de igazából itt tanulunk, és a hétköznapokban pedig alkalmazunk. Testvérek, el kell fogadjuk, hogy Krisztus ezért hozta létre a közösséget, a gyülekezetet, az egyházat, hogy ezt a kettős célt vigye tovább. Szolgálni és szolgálatra felkészülni. És mind a kettő előtt nyitottnak kell lennünk. Ugye fele más a helyzet, ha csak szolgálni akarok, de nem hagyom magam rá felkészíteni. Mert ki tudja a legjobban, hogy hogy kell szolgálni? Hát az, aki küld bennünket. Jézus Krisztus, tőle kell elvenni az ismereteket hozzá, az eszközöket, az útmutatásokat. És fordítva is igaz, vagyis hát elgondolkodhatunk, mit ér az, ha csak állandó felkészülésem van, de soha nem akarom azt kipróbálni. Voltak ilyen személyek, akiket láttam, akikkel találkoztam, ismertem őket, hogy egymás után végezték az iskolákat. Alig fejezte be az egyiket, már be is iratkozott a másikba, de igazából alig használta ezeket. Nehéz megmondani, hogy miért is kereste és vállalta ezeket a kihívásokat az életében, mert én legalábbis nem érzékeltem, hogy na, amit megtanult, azt építi és használja az életében. Legyünk tehát ebben a kettőségben szolgálni és szolgálatra felkészülni. És egy kicsit megállnék, mert lehet, hogy kavarog a kérdés, ahogy bennem is megszületett, hogy jó, hogy ezt én így kimondom. Hát nem cél a mi életünkben azért Krisztust követve, a gyülekezetben élve a szentség, a tisztaság, a hitben való növekedés, a küzdelmekben való győzelem. És arra jutottam, hogy igen, ezek részei, de nem szabad összekeverni az eszközt a céllal. Ugyanis azt látom, hogy ahhoz, hogy az, hogy szentek vagyunk, fedhetetlenségre törekszünk, Krisztus követésében tisztaságot akarunk elérni, hitben növekedni akarunk, a küzdelmeinket győzelmesen akarjuk megvívni, azok eszközei a szolgálatnak, feltételei megteremtik a lehetőséget, de nem ezért élünk, nem ezért hiszünk. Úgy is lehetne mondani, hogy a hitelességhez kellenek. De nem ez maga a cél. Nem azért váltott csak meg Krisztus bennünket, hogy szentek legyünk. Azért, hogy küldetést teljesítsünk. Figyeljünk csak a mai igére. Tanítványaim vagytok, ezzel kell bizonyítani, illetve ezt kell bizonyítani a szeretettel, és hogy én az atyától jöttem, ezt pedig az egységgel. Kifelé irányulónak kell lenne a küldetésünknek. Ezzel kapcsolatban is elmondhatom, nem magáért, a szeretetért szeretek. Hogy legyen egy kipipált rovat az életemben, hogy ó, szeretem a testvéreimet, de jó. Hanem, hogy bizonyítsak Krisztushoz való kötődésemet és szolgálatomat. Nem önmagáért kell az egység sem, hogy egy harmóniába ringathassam magamat. Ezen keresztül látja, megismereti meg a világ, hogy Krisztus kicsoda. És a szentség, a fedhetetlenség is, amit soroltam, az ugyanígy eszköz. Ne keverjük tehát össze az eszközöket a céllal. Jó, hogyha törekszünk tisztaságra, szentségre, de ez csak azért kell, hogy hitelesebb tanúk legyünk. És hangsúlyozni szeretnék valamit, hogy ez a tanúskodás, ez ugye a gyülekezeti létünk célja, nem a hitünk célja. Ezen is egy kicsit megálltam, mert a hitünk célja a lélek üdvössége, az örök élet. Ez egyénileg a miénk, mindannyiunké. Ezen is megállhatunk egy kicsit, hogy tényleg ez a célunk. Menni az atyához. Menni Krisztushoz, ahogy Pál mondta. Mert vele lenni mindennél jobb. Jó egyébként, hogyha ez a hit bennünk van. A járványos időszakban egy párszor érintettem ezt az ige hirdetésekben. Nem feltétlenül a kétségbeesés, teljes félelem kell, hogy uralkodjon rajtunk, hanem egyfajta meggyőződés és megerősödés, hogy lehet, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Egy ilyen helyzettel is, és nem csak azért, mert életveszélyes a körülmény, hanem azért, mert teljesült egy jelenség, amiről Jézus úgy beszélt, hogy ezek megelőzik az eljövetelemet. Földrengések, katasztrófák, háborúk és járványokról is beszélt. Közelebb van hozzánk az üdvösség. Kezdjünk menekülni, hátat fordítani Krisztusnak és szaladni. El lehet futni a naplemente elől? Hát, ha valaki nagyon gyors. De egyébként nem. Be fog sötétedni. Nem lehet elfutni a vég elől, de lehet reménységgel elfogadni. Szeretném ezt a két részletet egy kicsit bontogatni, talán picit hosszú lesz így a bevezetés. Közel 6 hónap eltelt, testvérek, hogy nem láttuk egymást. Nem tudom, ki hogy élte meg ezt az időszakot, hogy élte meg a közösség hiányát, hogy élte meg a küldetés betöltésének akadályát. Legalábbis együtt nem tudtuk, persze egyénileg ez kivitelezhető volt a hétköznapi kapcsolatok révén. De hogy ezután mit tegyünk, ezen gondolkodhatunk. És itt is beugrott egy ilyen kérdés, hogy vajon kell ahhoz Isten tiszteletre járni, hogy a küldetésemet be tudjam tölteni? Kell ahhoz hétről hétre egymással találkozni, hogy Jézus tanítványa legyek? Na, vegyes reakciókat láttam. Hát végérvényesen nem, de nem árt. Tehát nem elengedhetetlen feltétele, de jó segítője lehet. A szent közösség, ahol egymást is építhetjük. Szeressük egymást, és törekedjünk az egységre. Ha fűzhetek a gondolatokba személyes megtapasztalásokat, azt mondhatom, testvérek, hogy nekem ez az elmúlt 6 hónap hatalmas küzdelem volt. Inkább úgy is mondhatnám, egy nagy hullámvasút. Fent és lent. És ezek úgy következtek, hogy szinte követni sem bírtam. Egyik óráról a másikra. Egy viszonylag stabil, kiegyensúlyozott lelki és érzelmi állapotból perceken belül olyan mélyen tudtam lenni, hogy tényleg félelmetes volt és döbbenetes. A találkozások hiánya, bezártság, a szemtől szembe történő beszélgetések elmaradása. Úgy érzem, hogy egy olyan támadású felületet képezett az ördög előtt, amit hát ő ki is használt. Negatív érzéseket szült bennem, feltételezéseket adott, amire nagyon keményen elkezdett építeni. Ezek személyes vonatkozású dolgok, gondolatok voltak, és félelmetes volt. És pont azért hozom ide, testvérek, mert egységben lenni és egymást szeretni, ez a küldetés. Ha bármi is ezt akadályozni akarja, én úgy gondolom, hogy az az ördög munkája. És nézzünk magunkba, mindenki saját magát tudja vizsgálni, hogy mennyire vagyunk fogékonyak erre, hogy szeretet és egység törekvés helyett rossz érzések, kritika, vélemények, feltételezések adjanak alapot a kapcsolatban. Nagyon könnyen tud az ördög ebben kísérteni minket. Sokat kellett küzdenem, hogy ezek ne nyerjenek teret, vagy legalábbis ne uralkodjanak el. És hát annyira hálás vagyok, hogy Isten a legjobb pillanatban adta mindig a megoldást, a segítséget. Egy-egy telefonhívás, egy-egy találkozás, egy-egy mondat valamilyen forrásból, könyvet olvasva, vagy éppen egy videót nézve, egy Isten tiszteletet hallgatva mindig tudott Isten segíteni, meg akart. Testvérek, nem tudom, ki hogy érzi. Mennyire gyengítette ez a 6 hónap a szeretet és az egység megélését. valaki velem együtt mondja, hogy sajnos igen, akkor most vegyük a bíztatást. Most már más lehet. Eddig is megkereshettük a módját, hogy ne ezek uralkodjanak bennünk, de most már még inkább. Megragadhatjuk az alkalmat. Kell ezen, jó ezen gondolkodni, hogy szeressük egymást és törekedjünk az egységre. Még akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én igazából nem éreztem semmit ez alatt a fél év alatt negatívunként. Azért jó mégis erről gondolkodni, mert ebben növekedhetünk. Elérheti egy ember az élete során a maximális szeretetet? A maximális egységben való szerepvállalást? Jézus megmondta a csúcsát, hogy nincs annál nagyobb szeretet az emberben, ha életét adja barátaiért. Abszurd a kérdés, meghalt-e már valaki közöttünk másért? Nem. Mert akkor nem tudnánk hallani a kérdést. Tehát igazából növekedhetünk a szeretetben. Érdekes formában szeretném folytatni. Jelzőkkel ellátva szeretném a szeretetet emlegetni. Milyen legyen a közöttünk megnyilvánuló szeretet? Az első ez, legyen kíváncsi szeretetünk. Valósuljon meg abban, hogy kíváncsiak vagyunk egymásra. Tudni akarunk egymásról. És ezek a kérdések, ezek a jellemzővel ellátott szeretet fogalmak, ezek belőlem jöttek. A elmúlt hónapok negatív-pozitív tapasztalatai hozták. Akarjunk tudni egymásról. Kívánjuk ismerni egymás küzdelmeit, harcait, örömeit, eredményeit. Legyen bennünk ez igény. És akkor itt is szeretnék ilyen személyes dolgokat megosztani. Nagyon jó volt karácsonykor találkozni, amikor azokat a kis ajándékokat elvittem, vagy elvittük. Pedig, ha mondhatok ilyen háttérinformációt, nem ment ez olyan simán. Amikor elindultunk Zsuzsával vinni ezeket, hát minden körülmény és apró probléma csak akadályozni akart bennünket. És jó volt azt a pár délutánt ebben megélni, hogy rövid időre találkozhattunk. Nagyon jó volt húsvétkor egy néhány percet beszélni. Amikor telefonon köszöntettem a testvéreket. Hát ez sem ment könnyen. És pont ezek erősítik meg bennem azt, amit mondok. Legyen kíváncsi szeretetünk. Egymásról tudni akaró szeretetünk. És akkor, hogyha még többet mondhatok magamról, testvérek, az ördög nagyon megfogott, mert úgy a csíráját legalábbis kialakította az önsajnálatnak. Bezzeg téged meg nem hívott fel senki. És hát örülök, hogy le tudtam ezt is testvéreim segítségével küzdeni. Így dolgozik az ördög. Azt akarja felnagyítani, hogy mit érdemlek. Krisztus meg mit szeretne bennünk elültetni? Mit adhatunk másnak? Kíváncsi szeretetet. És ebből mi is épülni fogunk, tehát jók voltak a találkozások és a beszélgetések. Nem kifogytam, elfogytam, kimerültem benne, hanem áldást nyertem. Legyen együttérző szeretetünk, így egy kicsit egymásra is épülnek ezek a fogalmak. Ne csak azért legyek kíváncsi, ne azért akarjak információt a testvéremről, hogy megtudjak dolgokat. Hogy legyen mit tovább mondani. Ne talántán legyen mit kritizálni. Hogy legyen mire nézve tanácsot adni, durvábban is tudom mondani, kioktatni. Nem, azért, hogy együttérző lehessek. Testvérek, milyen szörnyű az, amikor Valaki elmondja a szomorúságát és a fájdalmát. És a reakció az a kioktató kritika. Ez nagyon fájdalmas tud lenni. Vagy valaki megosztja éppen átélt nehézségeit, terheit, és helyett az együttérző szeretet helyett azt kapja, hogy hát ez semmi. Tudod te, hogy nekem mennyi van? Vagy az, amikor valaki csillogó szemmel elmondja az örömét, és a másik szemében pedig az irigységet látja. Segítsen Krisztus minket együttérző szeretetre. Legyen türelmes a szeretetünk. Olyan sokszor szembesülünk azzal, én legalábbis nagyon sokszor beleütközök, hogy könnyű szeretni azt, aki úgy gondolkodik, mint én. Nehéz szeretni azt, aki merőben más. Logikájú, lelkületű, érzelemvilágú. És ha türelmetlen vagyok, akkor csak azt mondom, hát nem értem. Nem értem. De ha türelmes vagyok, akkor keresem a magyarázatokat, keresem az összefüggéseket, és kiderül, hogy az illető más gondolkodásából, más lelkületéből még tanulhatok is. Hát ha más nem elfogadást, de lehet, hogy még több példát is vehetünk, ami hasznos nekünk. Legyen türelmes a szeretetünk, testvérek, hogy adjunk időt a megismerésre. Arra, hogy felderítsük azt, hogy mi van a dolgok mögött. Legyen kegyelmes és irgalmas a szeretetünk, tovább lépek. Nagyon fontos ez. Ugye Jézus Krisztustól ezt tanultuk, kegyelmet és irgalmat kaptunk tőle, sőt a kegyelem királyi székénél is ezt várjuk segítségképpen. Kegyelmet és irgalmat találunk. Tehát nagyon fontos, hogy mi is így legyünk. Miért? Olykor kegyetlen meg irgalmatlan a szeretetünk? Hát igen. Mikor válik kegyetlenné és irgalmatlanná a szeretetünk? Ha lehet egyáltalán így párosítani. Akkor, amikor nem a segítőkészség nyilvánul meg, hanem az elvárás. Ha az előző példához megyek, valaki sír, valaki leterhelt, valaki fáradt, valaki szomorú, akkor nem az aktív segítséget kínálom fel, nem viselkedhetsz így. Hívő létedre nem mutathatsz ilyet. Na, ez az irgalmatlan szeretet. Legyen kegyelmes és irgalmas a szeretetünk. De tovább lépek, mert féloldalas lenne, legyen igazsággal teljes is a szeretetünk. Jézusról ezt olvassuk, János evangélium elején megjelent, az ige testé lett, teljes volt kegyelemben és igazságban. És tényleg ez a krisztusi lelkületnek a kettősége, jogilag ez értelmezhetetlen egyébként, hogy hogy lehet egyszerre jelen valakiben az igazság és a kegyelem. De ezt tőle tanulhatjuk. Most így a szeretet vonatkozásában ez számomra azt jelenti, hogy ne csak egy mindenen átnéző, vagy mindent elnéző szeretetem legyen kegyelemre és irgalomra appellálva, hanem ha kell, akkor tudjak igazat is mondani, véleményt közölni. De azt tényleg egy építő szándékkal, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Én leginkább abban menekülök ezelő, hogy nem mondok semmit. Számomra a hallgatás a megoldás, ahelyett, hogy igazsággal teljes szeretetet éljek meg. Több oka van ennek. Az egyik talán a konfliktus kerülés. Félek az igazságot kimondani, mert félek a konfliktustól. Pedig érzem, meg feszít, hogy a szeretetemnek igazsággal is teljesnek kell lenni. Könyörgök ezért, hogy fejlődjek benne. És egy utolsó. legyen sértődésmentes a szeretetünk. Mert ha valakinek igazsággal teljes a szeretete felém, akkor kapok véleményeket. De hát erre a helyes reakció, hogy nem megsértődök, hanem elgondolkodom. Sokszor emlegetjük az Efézusi levélből azt a nagyon jó tanácsot, hogy ha haragudtok is, ne vétkezzetek. Ezt mai hétköznapi megközelítésben ezt mondjuk, hogy ha fel is lobban a harag, ne sértődjetek meg. Miért? Mert be kell látni, testvérek, hogy szükségünk van egymásra, egymás véleményére, a helyes önismerethez. Tegnap Zsuzsa végighallgatta, illetve együtt végighallgattuk a női konferencia előadását. És azt mondja, miközben egyébként, tehát a konyhában megoldottuk, hogy a rádión keresztül ment, azt mondja, ezt még egyszer meg kellene hallgatnom, mert rólam beszél. Na jó, majd meghallgatjuk, elérhető lesz. Valaki mondott nagyon komoly igazságokat, és akkor Zsuzsa meg azt mondta, hogy ez rólam beszél. Az önismeretet fejleszti, testvérek, hogyha valaki megmondja a véleményét. Legyen tehát sértődésmentes. És végül ehhez a témához hadd osszak meg egy megtapasztalást. Néhány héttel ezelőtt kaptam egy kérdést, teljesen váratlanul ért. Találkoztam egy testvérrel, és úgy nekem szegezte teljesen váratlanul. Csak tudod, hogy szeretünk, vagy érzed is? És néhány másodperc múlva válaszoltam, érzem is. Tudom is, és érzem. És az teljesen hatás alá kerített ez a kérdés. Annyi minden van benne. Ha a kérdező szempontjából, és hát ugye tovább vittem, mert szeretném én is ezt kérdezni. Tudod, hogy szeretlek, vagy érzed is? És ugye benne van a vágy. Nem akarok megelégedni azzal, hogy ki, most akik itt vannak, csak tudják, hogy szeretem őket, hanem azt szeretném, ha éreznék is. És ez ugye nagyon sok mindent kell tenni. A megnyilvánulásokra nagyon figyelni kell, talán ami eddig mind elhangzott. És hát a válasz is. Hogy jó tudni, hogy szeretnek, és nem bűn arra törekedni, hogy ezt érezni is akarom. És talán nem bűn erről beszélni, felszínre hozni. Hogy hát igen, tudom, hogy szeretetből nyilvánulsz meg, de nem érzem mindig annak. Segítsen Isten ebben is minket. És tényleg törekedjünk rá, hogy a lehető legteljesebb legyen, félreérthetetlen legyen az egymás iránti szeretetünk. És akkor a másik, az Jézus imádságából törekedjünk az egységre. Jézus ugye ezért imádkozott, azt kérem tőled, hogy egyek legyenek. Nem csak ők, hanem akik majd a nevükre hisznek, ugye ez van a, vagy ebben láthatjuk a gyülekezet mindenkori küldetését. Bizonyíték. Bizonyíték a világ előtt, hogy Krisztus az atyától jött, hogy mi egyek vagyunk. Ez egy bonyolult, szerintem a szeretettől sokkal bonyolultabb kérdés. Nekem legalábbis. Hadd olvassak egy igeszakaszt, ami talán a legjobban magyarázza. Efézus 4:1-6. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhivatásotokhoz méltóan, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Egy a test, egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat és mindenben jelen van. Ebből az ige szakaszból azt tudom mondani, testvérek, az egység az az Isten ajándéka, nekünk csak vigyázni kell rá. Igyekezzetek megőrizni, mert egy Krisztusban váltattatok meg, egy elhívásotok van, egy közösségbe épültetek be, egy testbe, egy hitáltal, egy keresztség folyamatában. Az egység az az Isten ajándéka nekünk. De azt mondja, hogy igyekezzetek megőrizni. Nekünk tehát vigyázni kell rá. Ma reggel borotválkozás közben jött egy gondolat. Jó néha tükörbe nézve gondolkodni. Bár nem rám vonatkozott, csak az egység értelmezésben még akkor is ezen töprengtem, hogy Uram, hogy is valósul meg az egység, és most a következőt értettem meg. Az egység nem más, mint megérteni és megtalálni a helyemet a gyülekezetben, és betölteni azt. Ugyanis tagok vagyunk, mindenki a maga szerepét végzi, és ettől válik egységes, ismerjük Pál korintusi levélben leírt nagy példáját a testről. Különbözőek a tagok, sokszínűek, mindegyik más csinál, de mégis egyért, a testért. És én számomra most ez egy ilyen jól megfogható üzenet. Az egység nem más, mint megérteni, megtalálni a helyemet, szerepemet, és azt betölteni. Ezzel leszek én az egység munkálója. Összegzem az elhangzottakat. Jézus Krisztus a gyülekezetben akarja folytatni azt, amit elkezdett. Ezen keresztül akar bizonyítékot adni az egész világnak. Két dolgot kér tőlünk, hogy bizonyítsuk az ő személyét és a mi tanítványságunkat, szeressük egymást is, törekedjünk egységre. Mi magunk legyünk a bizonyítékok. Ez az ő vágya és ez az ő kérése. Két dolgot tehetünk. Valóságos, gyakorlati szeretetre törekszünk. Ugye János levelében olvasunk, ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal. Illetve keresni, megtalálni és betölteni a helyünket a közösségben, ez pedig az egység titka. Segítsen Isten ebben minket. Amen.